És most
valami egészen más. Film, színház, muzsika, irodalom, tánc, képzőművészet, társadalmi szerepvállalás, mi kell még?
Semmi és minden.
A Kulturpart mikrofonjánál Kalmár András.
Szép délután kívánok! A Kulturpart mai adásában Rajna Andrással, a Ferenci Múzeumi Centrum régészével beszélgetünk a Tarsoly lemezek című kiállításról, aztán Kornis Péter fotográfus mesél székről és a forrószegiekről. Ertől Péter a Budapest Táncfesztivál programjait ajánlja, Sebestyén Abba pedig a Karintiben látható Eltűntek című előadásra invitál. Ez itt a Kulturpart, én Kalmár András vagyok, azonnal kezdünk.
Kulturpart.
Kedves hallgatók, nyílt egy nagyon izgalmas kiállítás Szentendrén, a Ferenci Múzeumban, amely a Tarsoly lemezek, a honfoglaló elit kincsei címet viseli, és itt van a vonalban Rajna András régész, a múzeum munkatársa. Szia, András!
Szervusz!
Na hát a cím már elárulja, hogy ezeket a Tarsoly lemezeket az úgynevezett honfoglaló elit viselte, de hogy kik voltak ezek az emberek, és milyen népekből álltak össze, azt szeretnénk megtudni többek közt. Ezt azért meglehetős ballada homály, pedig gondolom nem véletlenül.
Hát igen, a mi kiállításunk most annyiban különleges, hogy ennek volt egy előzménye a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Igen, igen.
Tulajdonképpen mi ezt a kiállítást vettük át egyrészt. Ott az volt az újdonság, meg a szenzáció, hogy a látogatók egyszerre láthatták az összes tarsolylemezt, amik elérhető magyarországi intézménybe.
Igen, ez egy nagyon, nagyon impozáns kiállítás volt, nagyon szépen is voltak megvilágítva, és ott állították ki először hát ezt a most már ilyen legendásnak számító, ezt a rózsabogár szárnyakat tartalmazó tarsolylemezt.
Igen. Ez adta az apropóját, hogy a kollégák itt Pest megyében feltártak két új tarsolyos temetkezést. Az egyik egy ezüstlemezes tarsoly volt, a másik pedig egy veretes tarsoly. Hát ezt is fontos megkülönböztetni, hogy bár tarsolylemezek a kiállítás címe, de igazából ezek tarsolylemezesek és veretes tarsolyok. Tehát a veretesnél a bőrlapra erősítették fel ezeket a vereteket. Mm-hmm. És a legszebb lelet az igen az, hogy a veretekben ezeken a kis lukakon keresztül tulajdonképpen a rózsabogár kitimpáncéja csillogott ki a vereteken keresztül.
De András, bocsánat, én akkor sem értettem már, amikor a Nemzeti Múzeumban láttam, hogy ez az nem porlatt el, az ennyire megmaradt.
Nem. Hát ebben ez a szenzáció, hogy igazából a pátyi talajviszonyoknak köszönhetően olyan jó állapotban maradtak meg a leletek, hogy nem csak ezek a rózsabogárbetétek maradtak meg, hanem bizonyos temetkezéseknél a textil is megmaradt, ami ugye az elhunyt ruhája volt. Tehát nem csak a fémvereteket találtuk uh-huh. meg, hanem a ruhának a textil maradványait, sőt, egy gazdag női temetkezésben még selyem maradványokat is találtunk.
Elképesztő.
És hát igazából a mi kiállításunk az ettől másabb egy picit, mint ami a Nemzeti Múzeumban futott, hogy nem csak a lemezeket és a veretes tarsolyokat, mint műtárgyakat mutatjuk be, hanem kontextusba próbáljuk helyezni. Tehát a pátyi temetőnek a legszebb anyagait állítottuk ki, a leggazdagabb síroknak a leletei kint vannak. Ez egy klasszikus ilyen vitrines kiállítás, és mögé pedig oda tettük a magyarázó szöveget, mit kell látni, hol vannak a kapcsolatok. Egy lelethatározót csináltak a kollégák, hogy lássuk, hogy hol viselték a kaftánvereteket, a ruhavereteket, a fegyvereket az elődeink. És hogy nem akarom kikerülni a kérdésedet természetesen, az, hogy honnan jöttek, merre mentek, kik voltak itt, arra pedig a genetikai vizsgálatok próbálnak magyarázatot találni. A pátyi feltárás az ebben is úttörő olyan módon, hogy olyan finom feltárási módszerekkel tudtak dolgozni a terepen a régészek, hogy alkalmas volt a leletanyag genetikai vizsgálatok elvégzésére is. A kiállítás egyik nagy szenzációja szerintem szakmailag az, hogy ezek a leletek még 10-12 hónapja a földben voltak. És innen eljutottunk oda, hogy a restaurátorok megrestaurálták, nagyon szépen észrevették ezeket a textiles selyem maradványokat, és a csontanyagokból pedig a minták bekerültek a laboratóriumokba megfelelő körülmények között, és már az első genetikai vizsgálatokat el tudták végezni a szakemberek, És hát ezeknek az az eredménye, hogy a Pátyi területen több sírcsoportot sikerült feltárni, és a sírcsoportokon belül a családi kapcsolatokat is sikerül már feltérképezni, tehát apa-fiú, sőt nagyapa-unoka viszonyok is kiderültek, ugyanígy unokatestvérek, tehát azt mutatja, hogy egy-egy sírcsoport, az tulajdonképpen egy nagyobb családi temetkezésnek kell elképzelni, 15-20 fős temető egységek vannak a Pátyi domboldalon több helyen elszórva, és hát számomra az igazán megdöbbentő, hogy egy ilyen magam korabeli 45 fölötti férfi az már akasztjának számított, tehát hogy nem is nagyon volt ilyen. A
Igen.
többség az olyan 30 éves korában igazából elhunyt valamilyen többnyire erőszakos módon, és eltemették itt. De volt egy-két ilyen öreg, öreg fickó is, hogy úgy mondjam, akiken viszont már olyan betegségek látszottak, mint ami a modern kor emberén, tehát hogy például a rossz táplálkozási viszonyok miatt a csigolyái elkezdtek összecsontosodni. Nagyon klasszikus a kulcsontörés, ez ugye, hogy leesett a lóról például. Tehát hogy ezeket is sikerült megállapítani számos ilyen esetet. És a genetikában pedig az jött ki, hogy ezeket a temetőket, temetkezési helyeket több generáció is használta, és a legkorábban ide temetetteknek még bizony van kelet-ázsiai uráli kapcsolata, míg a második, harmadik generációs elhunytak, azok már teljesen helyi vonatkozásokat mutatnak. Tehát ezek a kelet felé mutató kapcsolatok gyakorlatilag a második, harmadik generációra már olyannak tűnnek, mintha a világ életébe itt élt volna az elhunyt. És hát ami még hátra van, mert ahhoz valóban rövid volt az idő, hogy a sírcsoportokat egymáshoz tudják viszonyítani, illetve az adott már kész genetikai eredményeket pedig a nagy egészhez, a keleti mintákhoz és a Kárpát-medence többi részéről származó mintákhoz tudják viszonyítani. Úgyhogy ez még és számos más kutatás is hátra van ezzel az anyaggal.
Hát elképesztően izgalmas, amit mesélsz. Ugye az első kérdés, ami az embernek az eszébe jut, hogy ez milyen népcsoport lehetett. Ugye, ahogy mondtam az elején, hogy tényleg az emberek így villóznak a fejében ilyen, hogy avarok, meg szkíták, meg szarmaták, meg mindenféle nevek, de valószínűleg ezek a népcsoportok nem is annyira különültek el egymástól, hát genetikailag nyilván nem, nyilván az időbeli megjelenésük az más, de kérdés, hogy mondjuk a tarsói lemezeken felfedezhetők-e olyan mintázatok, ami egyes népcsoportokra jellemzőek?
Hát ezek a tarsói lemezek azért általában, ugyanúgy, mint a veretes tarsolyok, egyediek. Tehát itt vannak egymáshoz nyilvánvalóan hasonlóak, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mondjuk van egy adott típusú mintakincs, ami minden egyes tarsolyon vagy tarsolylemezen legalább részben megjelenik. Ezek abszolút egyediek, nyilvánvalóan a viselő ízlése és a törzsnek, a készítőnek az ízlése is benne van ezekben a tarsolyokban.
Illetve, bocsánat, valószínűleg maga a műfaj az, nem? Tehát, hogy tarsolylemez, mert ilyet akkor nem nagyon csinált más.
Igen, hát ez különösen, hogy ugye nem sok van ebből a tarsolylemezből. Ennek az egész kiállításnak, a Nemzeti Múzeumosnak és a Szentendreinek is ez külön érdekessége, hogy igazából az összes összegyűjthető tarsolylemez, amihez hozzá lehetett férni Magyarország intézmények, ez az összesen 36 darab. Nyilvánvalóan a tarsoly maga az egy általános viselet volt annak idején, tehát hogy feltehetően az összes férfinak volt tarsolya, de maga a tarsolylemez az egy rangjelző szerepet hordozott, tehát tényleg az elit.
Igen, ahogy a címben is mondjátok.
Igen, tehát akkor a társadalmi hierarchiában magasabban volt vezér, a vezér családja, egyéb kiemelkedő, méltóságú személy hordhatott ilyen típusú tarsolyt, amin veret vagy lemez volt. És hát nyilvánvalóan a nemesfém gazdagság, a mintakincs az is jellemző, hogy főleg a Tiszavidéken vannak az aranyból készült ezüsttel díszítettek. A Pátyi példány, a veretes tarsoly az ónbronz. Tehát ezeknél egy kicsit szerényebb kiviteli, ugyanakkor gyönyörű. És hát ez a rózsabogár díszítés, ez meg egészen fantasztikus.
András, azt lehet tudni vagy sejteni, hogy mit tartottak ezekben a tarsolyokban?
Hát ezt szerencsére tökéletesen tudjuk. Hát a tarsoly az ugye a mindig kéznél levő dolgokat tartalmazta. És hát abban az időben ezeknek a honfoglaláskori embereknek a legfontosabb dolog az lehetett, hogy ő tüzet tudjon gyújtani. És ezért a tarsolyokban szinte mindig kizárólag a tűzgyújtáshoz alkalmas eszközök vannak. A csiholóvas, a taplógomba, ezeknek a nyomait találjuk meg. Tehát, hogy azonnal bármikor, ahol ő megérkezik, meg tudja gyújtani a tüzét. A tarsoly az ma is egy nagyon népszerű viseleti forma,
Hát hogy ne.
akárhogy is nézzük, ha csak a 90-es évek biciklistáskájára gondolok, tulajdonképpen ugyanez a funkció, legyen ott a pénztárcám, a telefonom, tehát hogy, és ma is ez a tarsolyviselés, akár a lemezes tarsolyé visszatért. Én több helyen látok így jövetmenet boltba
Hát
úriembereket, akiknek
minden
az
harmadik
oldalán,
emberen ez van, igen.
Igen. A múltkor épp azon nevettem, az utcánkba rakták le a fekvőrendőrt, és mind a két embernek, aki csinálta a munkát, tarsolylemeze volt.
Igen, hát hiába ez divatba jött, de ehhez képest meg meglepő, hogy mondod, hogy milyen keveset találtak ezekből, mert valahogy ez így beívódott a, hát azt kell mondjam, hogy a popkultúrába, hogy ez egy ilyen magyar dolog. De akkor tulajdonképpen ettől azért messze vagyunk, mármint hogy azt tudjuk, hogy honfoglaláskori vagy honfoglalás igen időszakában itt járt népek alkalmazták, de hogy ők pontosan kik voltak, azt nem nagyon lehet tudni, ugye?
Hát a kutatás azt mondja, hogy ők honfoglaló magyarok voltak, de igazából ez az egész kérdéskör, meg ennek a megválaszolása, ez azért folyamatosan foglalkoztat mindenkit. Mi is arra jutottunk a múzeumban, hogy azon túl, hogy ezt a Nemzeti Múzeumos kiállítást egy kicsit kibővítjük, és aktualizáljuk, bemutatjuk a szép pátyi leleteket, hogy ennél egy kicsit tovább kellene menni, és úgy gondoltuk, hogy egy ilyen háromnapos konferenciát teszünk mellé, és hát itt a szekciók is úgy szólnak, hogy az első nap az új pátyi leleteket mutatják be a találók a többi kollégának, illetve az érdeklődőknek. És a következő napokon a korszaknak, a kutatásának az aktuális eredményeit fogják a tényleg a szakma legnagyobb nevei ismertetni, és a harmadik napon, szombaton pedig a genetika kutatói fogják ütköztetni egymással ezeket a nézeteket, hogy innen nézve, onnan nézve, ilyen mintából, olyan mintából, most éppen hol tart a kutatás. De az egész régészetben, meg történelemtudományban ez a legszebb igazából, hogy a folyamatosan előkerülő új leletek és a viták, azok így előbbre viszik ezt a tudást.
Hát nyilván, meg azért a Human Genome Projekt, ugye az nem is tudom hány éve volt, amikor ezt megfejtették, az azért biztos, hogy sokat segített a régészeknek is.
Hát igen, most az az igazság, hogy ahogy egy 10-15 évvel ezelőtt igazából a régészetnek a nagy újdonság az a C14 kor meghatározás volt.
Igen.
Tehát, hogy pontosan be tudjuk lőni, ez főleg az őskori időszakokra.
Ugye ez a szénizotópnak a felezési
a
ideje.
Igen. Igen, hát amikor egy élő szervezet meghal, akár legyen az ember, akár növény, a testében lévő kétféle szénizotópból az egyik az elkezd feleződni. És a másik fele meg állandó marad, és a feleződést meg tudjuk mérni, és abból meg tudjuk mondani, hogy mikor hunyt el ez a szervezet. És akkor ez nagyon-nagyon-nagyon sok újdonságot mutatott, de csak nagyon messzire lehetett vele nézni, mert ugye ez a feleződés, ez egy nagyon lassú folyamat.
Igen.
Hát leginkább ez az őskori régészetet reformálta meg, pontosabban a helyükre kerültek a dolgok. Ma pedig az antropológia és a genetika az, ami szintén egy ilyen óriási robbanást hozott a régészeti kutatásba, mert onnantól kezdve, hogy mit tettek, milyen betegségeik voltak, hol érte őket esetleg valamilyen baleset, mit hordoztak magukba, hol van az eredetük, ez mind új adat lesz, és ugye létrejönnek ilyen hatalmas adatbázisok, amik ezt egymással össze tudjuk hasonlítani. Tehát, hogy egész távolra tudunk viszonyítani és kapcsolatokat keresni.
Azért érdekes, hogy a Ferenci Múzeumi Centrumba került ez a kiállítás, ugye mondtad, hogy a Nemzeti Múzeumban volt egy része, ugye Pátyról bejött ez a leletanyag, és nyilván nagyon jó helyen van, és minden tiszteletünk és szeretetünk a Ferenci Múzeumi Centrumé, illetve magáé a múzeumé, de hogy felmerül a kérdés azért, hogy hát most nyílt meg frissen a Néprajzi Múzeum, egy ilyesmi nem inkább odavaló lenne-e? Kérdezem csak halkan.
Hát ez egy régészeti leletanyag. Jelenleg a régészeti leletanyag a gyűjtőkörös múzeumokba kerül. Ugye, ha a Nemzeti Múzeum végzi a feltárást, akkor oda, ha a területileg illetékes múzeum végzi, akkor oda. Tudom, hogy a Néprajzi Múzeumban most egy nagyon szuper épületbe csodálatos raktár és raktározási körülmények vannak, de a néprajzi anyagnak is nyilván kell a hely. Nálunk is a raktári feltételek adottak, hogy ezek a tárgyak megfelelő környezetbe kerüljenek, és igazából a kutatók is, akik jönnek, azok hozzánk jönnek, elérnek minket. Ha egy kiállításra kell kölcsönözni, akkor mi is oda tudjuk adni. Nyilván ugyanígy az összes megyei múzeum, tehát hogy a régészeti anyagnak a régészeti gyűjteményekben van a helye szerintem.
Világos, illetve nagyon fontos dologra világítasz rá, amit mindig elfelejt a magunk fajta földi halandó, hogy egy múzeum nem csak arról szól, hogy én oda bemegyek és megcsodálok dolgokat, hanem ott egy nagyon komoly kutató munka is folyik, és akkor nyilván arról van szó, hogy aki egy régészeti feltárást vezet, most így mondom, vagy akihez tartozik a szervezetileg, oda megy be a leletanyag. Nem tudom, kicsit pongyolán fogalmazok, de valahogy talán ez a lényeg.
Hát igazából a kiállítás az ugye a jéghegy csúcsa, az általában a kirakat anyag,
igen.
Amire az ember büszke, vagy amivel egy olyan problémát sikerül bemutatni, vagy megoldani, ami értelmezhető a közönségnek. A leletanyag nagy része az raktárakban van, de hát ezek a raktárak azért ugyanúgy fejlődtek az elmúlt években, évtizedekben. Nyilván minden múzeum állandó raktározás hiánnyal küzd, tehát hogy nekünk is szükség lenne raktárkapacitás bővítésre, de a kiemelt tárgyak azok nálunk is, mint ahogy minden más intézménynél, nyilván nagyon jó helyen vannak. És a tudományos kutatásnak, ahogy te magad is mondtad, a megyei múzeumok, meg a Nemzeti Múzeum és a muzeális intézmények a fellegvárai. Tehát, hogyha egy-egy leletet kiragadni és átvinni más intézménybe, itt is a pátyi temetők, azok összességében együtt kell, hogy értelmezhetőek legyenek. Ha csak az egy-két kiemelt presztízs tárgyat átviszem máshova, akkor az már egy kontextusából kiragadott tárgyként éli tovább az életét.
Hát igen. András, én nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket, és itt voltál, és hát mindenkinek ajánljuk a kiállítást. Ha jól emlékszem, szeptember közepéig látogatható,
így
ugye?
Így van, szeptember 17-ig látogatható. Egyelőre a nyitvatartás úgy van, hogy csütörtöktől vasárnapig. Szeretettel várunk mindenkit. Meghirdetünk majd programokat is hozzá, ezek még részben alakulnak. Lesz családi nap, és lesznek vezetések is, amikor a feltárók fogják körülvinni az érdeklődőket, illetve én nagyon szeretnék egy ilyen olyan programot csinálni, hogy az óvodásoknak, kisiskolásoknak egy vezetést, mert pontosan tudom saját tapasztalatomból, hogy nagyon fogékonyak ezekre a kérdésekre, a régészeti dolgokra, és hát mivel én gyakorló apuka vagyok, és óvodása a nagyobbik lányom, a kisebbik meg még kisebb, most fog bölcsibe menni, gyakran beszélgetek velük erről, és már az óvis csoportnak megígértem, hogy lesz vezetés, és úgy gondoltam, hogy ezt jó lenne kibővíteni, és akkor a több óvodásnak is megmutatni, hogy bár ugye nyilván nekik a honfoglalásról még túl sok képük nincsen, de nem árt, ha már elkezdik megismerni a történelmet ennyi idős korban.
Szerintem zseniális ötlet, és gratulálok hozzá.
Köszönöm.
És akkor ezúton is buzdítjuk az óvodákat és az óvónéniket, hogy lehet ilyesmire akkor jelentkezni nálatok.
Köszönjük szépen, várunk mindenkit szeretettel szeptemberben.
Én is nagyon szépen köszönöm Rajna Andrásnak, a Ferenci Múzeum régészének, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen, szervusz.